Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Az alaptörvény módosításával fogják elmozdítani pozíciójából a köztársasági elnököt, mondta a miniszterelnök, miután a Sándor palotában járt.
Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés.
Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón, jelentette be a román államfő.
Az időjárásról.
Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A kormány alaptörvény módosítással távolítaná el pozíciójából Sulyog Tamást, miután a köztársasági elnök nem mondott le hivataláról. Magyar Péter, miután lejárta korábban általa az önkéntes távozásra szabott határidő, ismét egyeztetett az államfővel, majd bejelentette a szükséges jogszabályi változtatások előkészítését. Részletek Zilai Zsuzsannától.
Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjem fel, mint a győztes párt listavezetőjét kormányalakításra, azt követően pedig távozzon a hivatalából.
A miniszterelnök április 12-i választási győzelme után szólította fel először Sulyog Tamás államfőt az önkéntes távozásra. Magyar Péter ezt követően a Sándor palotában személyesen is közölte kérését.
Elmondtam neki, hogy ha nem távozik önként a hivatalából, akkor élni fogunk a választóktól kapott felhatalmazással és alaptörvény módosítással és a szükséges módosításokkal.
Magyar Péter május 31-ig adott határidőt a köztársasági elnöknek és más közjogi méltóságoknak, hogy távozzon hivatalából. A határidő másnapján, hétfő reggel a miniszterelnök ismét tárgyalt Sulyog Tamással. Az egyeztetés után tartott sajtótájékoztatón Magyar Péter hangsúlyozta, azért jött el az államfőhöz, hogy megismételje, szerinte a Magyar Köztársaság egyik legfontosabb intézménye Sulyog Tamás miatt vesztett tekintélyéből, és ezt most szeretnék helyreállítani. Hozzátette, a Magyar Köztársaság nem Sulyog Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem egy párté, hanem a magyar emberek közös alkotása, amelyet generációk építettek és azóta is védik.
Én felszólítottam a mai napon is Sulyog Tamást, hogy adja vissza a magyar embereknek a lehetőségét, adja vissza a lehetőséget, hogy újra lehessen valódi vezetője Magyarországnak, a Magyar Köztársaságnak. Én pontosan azért jöttem ma ide, hogy ne üzengessünk egymásnak, hanem mondja elő is az álláspontját, és elmondtam én is az álláspontomat.
A miniszterelnök bejelentette, ha Sulyog Tamás nem mond le önként, akkor a kormánypárt megkezdi az eltávolításához szükséges alaptörvénymódosítások kidolgozását.
Erről a döntéséről tájékoztatom a kormánypárt Tisza frakcióját, a Tisza képviselőit, tájékoztatom a javaslatainkról őket, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat. Arról is tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
Hangsúlyozta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását már korábban kezdeményezte miniszterelnökként. Sulyog Tamás még a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Jelezte azt is, hogy az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is.
Az alaptörvényre tett esküm egyformán köt az egész magyar politikai nemzethez, a többséghez és a kisebbséghez egyaránt. A fentiek alapján, eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet.
A köztársasági elnök hétfőn sem lépett vissza a hivatalából. A jelenlegi szabályok szerint megbízása 2029-ig szól.
A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogyan az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhez viszonyul.
Gulyás Gergely azt mondta, szerinte alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából.
1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik. Ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, ismételten visszamegyes hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni. Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most nyugodtan kimondhatjuk, hogy azt a felhatalmazást, amit kapott, azt rosszra használja, nem az ígéreteit valósítja meg, nem a programját próbálja valóra váltani, hanem egy olyan hatalmi játszmába megy bele, ami meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt.
A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja Magyar Péter miniszterelnök stílusát.
Az ellenzéki országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a kormányfő a jogállam teljes semmibevételével szólítja fel a köztársasági elnököt lemondásra.
Az ország első polgára elleni nyílt és minősíthetetlen stílusú támadás elfogadhatatlan, és azért vagyunk ma itt, mert a miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy 8 órára ide fog érkezni az igazságügy miniszterrel egyetemben, hogy további nyomást helyezzen a köztársaság elnökére.
Az országgyűlési képviselők illetményének csökkentéséről szóló törvényjavaslatról tárgyalt a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Tiszapárt indítványa mintegy 40%-kal csökkenteni a képviselők fizetését, emellett több az illetményhez kötött állami tisztségviselő javadalmazását is mérsékelné. A kormány számításai szerint a módosítással 4 év alatt több mint 50 milliárd forint megtakarítást érne el az állam. Kócán Dávid összefoglalója.
Aki politikai pozíciókra jelentkezik, az tekintse ezt a jövőben szolgálatnak. Ezért első döntéseink között szerepel a politikai privilégiumok leépítése. Csökkenteni fogjuk a miniszterelnök, a miniszterek, az állami cégvezetők fizetését. Megszüntetjük az indokolatlan luxus kiadásokat,
mondta a miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén. Magyar Péter úgy fogalmazott, olyan ember ne legyen politikus, aki ebből akar meggazdagodni. Az országgyűlési képviselői illetmények csökkentéséről szóló törvényjavaslatot ma tárgyalta a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Az indítvány módosítaná a fizetések számítási rendszerét. A jogszabálytervezetet 2 tisztes képviselő, Bújdosó Andrea Anna és Kalázdi Kerekes Kinga nyújtotta be. Az eddigi szabályozás szerint az országgyűlési képviselők fizetése minden év március 1-től módosul, és az előző évi, a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított havi bruttó átlagkereset 3-szorosához igazodik. A javaslat alapján a 3-szoros szorzó helyett már csak 1,8-del kellene számolni, ami mintegy 40%-os mérséklést jelentene. Így a képviselők havi tiszteletdíja bruttó 2.182.488 forint helyett bruttó 1.309.493 forint lenne. A szorzómódosítás több a képviselői illetményhez kötött állami tisztségviselő javadalmazását is érinti. Ezen kívül csökkennének a képviselői költségkeretek, a szállás használati 31%-kal, az irodabérleti 52%-kal. Emellett megszűnne a mobiltelefon költségtérítés, és a budapesti képviselőknek eddig elérhető üzemanyag vagy közösségi közlekedési költségkeret is. A jövőben a pártok frakciójának juttatott, de fel nem használt támogatást vissza kellene fizetni a költségvetésnek. A miniszterelnök fizetése az országgyűlés elnökének illetményéhez kötött, amely a képviselői tiszteletdíj 2,91-szerese. A tervezet elfogadásával a kormányfő fizetése, amint egy bruttó 8 millió forintról 5 millió forintra csökkenne. A polgármesterek illetményének mérséklése szintén napirenden van, de ennek részleteiről a kormány külön egyeztet az önkormányzati érdekszervezetekkel. A jelenlegi rendszerben a polgármesteri fizetések a nemzetgazdasági átlagbérhez kötődnek. A főpolgármester például annak 6-szorosát, a megyei jogú városok vezetői 4,5-szeresét kapják, a kisebb települések polgármestereinek illetménye pedig lakosságszám alapján meghatározott. Kalázdi Kerekes Kinga, a Tiszapárt képviselője, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén arról beszélt, hogy az előterjesztés támogatása jelentős költségmegtakarítást jelentene az államnak.
Törvényjavaslatunk elfogadásával az országgyűlés működése a következő 4 évben összesen több mint 50 milliárd forinttal kevesebbe kerül majd a magyar adófizetőknek. És itt jegyezném meg, hogy az elmúlt ciklusban 2022-26-ig mintegy 27 milliárd forint maradt meg keretmaradványként, ami átutalásra került a pártoknak, és onnantól kezdve átláthatatlaná vált ennek a felhasználása. Ez nagyon fontos szerintem ezt megemlíteni, mert pontosan ezen szeretnénk változtatni, hogy ezt a pénzt ne a pártok kapják meg, hanem a költségvetésünk egyenlegét tudjuk azzal javítani.
A bizottság egyhangulag támogatta az indítvány tárgysorozatba vételét. A törvényjavaslatról délután tárgyal az országgyűlés.
A magyar gazdaság egészének érdeke a kormány és a Magyar Nemzeti Bank felelős, kiegyensúlyozott működése, közölte a miniszterelnök, miután találkozott a jegybank elnökével.
Magyar Péter azt írta, az ország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, valamint a családok, vállalkozások és befektetők bizalmának erősítése. A kormányfő ebben a munkában számít az MNB konstruktív együttműködésére, miközben tiszteletben tartja függetlenségét. A kormányfő hozzátette, tájékoztatta Varga Mihályt az uniós forrásokkal kapcsolatos kormányzati lépésekről, valamint a korrupció ellenes intézkedésekről is.
Nagyon szűk a határidő az uniós feltételek teljesítésére, mondta Szabó Dániel, a portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzője, azzal összefüggésben, hogy megszületett a politikai megállapodás a Magyarországnak járó 6000 milliárd forintnyi uniós támogatásról.
Az elemző a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a feltételeket teljesíteni kell, Brüsszel pedig partner ebben a munkában.
Ez tartalmazza egyrésztről azt, hogy pontosan milyen jogalkotási munkája van a magyar kormánynak, mind a korrupció ellenes intézkedések, mind az igazságügyi rendszer megerősítését célzó törvényi elvárások szempontjából, valamint azt is rögzíti ez a menetrend, hogy ha ezeket teljesíti az adott tagállam, jelen esetben Magyarország, ezeket a jogszabályokat nem csak hogy a parlament elfogadja, hanem azokat ki is hirdetik és valóban átültetik, implementálják a magyar jogrendbe, akkor az Európai Bizottság elkezdi vizsgálni azt, hogy ezek megfelelnek-e azoknak az elvárásoknak, amelyekről megállapodtak. Erre van egy 30, esetleg 60 napos határideje a testületnek. Nyilván, mivel egy nagyon szoros augusztus 31-i határidő van, ezért valószínűleg a 30 naphoz közelebb leszünk.
Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurónyi összeg juthat a villamos energiahálózat fejlesztésére. A területért felelős miniszter szerint a beruházások után 5000 megawattnyi új, megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe. Cserei Judit összeállítása.
Évről évre egyre többen döntenek úgy, hogy napelemes rendszer telepítenek otthonaikban. A Csuhai család is pénzügyi megfontolásból döntött évekkel ezelőtt egy háztartási kísérőmű telepítése mellett. A tulajdonos szerint megérte a befektetés.
Gyakorlatilag nullára jön ki a villanyszámlánk.
A háztartási kísérőművek száma ma már a 330 ezret is meghaladja Magyarországon. A családok mellett a vállalkozások is egyre aktívabban fejlesztenek és alkalmaznak megújuló energiákat rezsiköltségeik mérséklése érdekében. Az elmúlt években számos támogatás segítette a családokat és a vállalkozásokat a zöld átállásban. Szakemberek szerint a növekvő villamos energia igényekhez és a megújulók integrálásához azonban kritikus fontosságú a hálózat fejlesztése is. Most úgy tűnik, a beruházás hamarosan megvalósulhat. A 16,4 milliárd eurónyi Magyarországnak járó uniós forrásból egy jelentős összeg, mintegy 1,4 milliárd euró, átszámítva mintegy 500 milliárd forint érkezhet a magyar villamos energiahálózat korszerűsítésére. Ezt közösségi oldalán jelentette be a gazdaság és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, több tízezer okosmérőt telepítenek országszerte, így a háztartás és a vállalkozások is pontosabban, átláthatóban és hatékonyabban tudják majd követni energiafelhasználásukat. A tárcavezető a hálózatfejlesztést kulcsfontosságúnak nevezte, a beruházásnak köszönhetően ugyanis mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe. A gazdasági és energetikai miniszter az uniós pénz hazahozataláról szóló megállapodást fontos mérföldkőnek nevezte, amely világos üzenet a befektetőknek is. Úgy fogalmazott, az energetikai átállás nem elvont szakpolitikai ügy, ez arról szól, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatott, a gazdaság erősebb legyen, a vállalkozások versenyképesebbek legyenek, és hosszú távon biztonságosabb, olcsóbb és tisztább energia álljon rendelkezésre.
Szigorúbb szabályozást, a vétkes akkumulátorgyáraknál pedig súlyosabb szankciókat ígért a közlekedési és beruházási tárca. Tárkányi Zsolt államtitkár szerint szeptemberben alakulhat meg az a hatóság, amely szigorúan ellenőrzi a már meglévő létesítményeket, és azt is elmondta, hogy az új kormány nem támogatja a debreceni CATL akkumulátorgyár bővítését. Kis Júlia Lilla összefoglalója.
rajtunk múlt volna, akkor egyetlen egy aksigyársa jött volna Debrecenbe.
A kormány nem támogatja a debreceni CATL akkumulátorgyár további bővítését. Erről a közlekedési és beruházási tárca államtitkára beszélt a Debrecenernek. Tárkányi Zsolt azt mondta, új üzemet nem szeretnének, a meglévőt pedig szigorúan ellenőrzik. Azt is mondta, hogy szeptemberre felállhat az az új hatóság, amely a potenciálisan szennyező létesítmények felügyeletét végzi.
Ebben az új hatóságban az ország legeslegkiválóbb szakemberei kifejezetten azokat a kiemelt nagy üzemeket fogják ellenőrizni, bizonyos engedélyeket akár átnézni, bizonyos jegyzőkönyveket újra leellenőrizni és minden ajtó mögé benézni, amelyek már megvalósultak, vagy még folyamatban vannak.
Tárkányi Zsolt szigorúbb szabályokat és súlyosabb szankciókat is kilátásba helyezett. Azt mondta, a büntetési tétel akár milliárdos nagyságrendű is lehet.
Lesz egy olyan szankcionálási tétel a többszörös visszaesőnek, hogy először csak átmenetileg, tehát hetekre vagy egy-két hónapra felfüggeszteni a működésüket. A legeslegvégső szankció pedig, hogy minden engedélyt, tehát gyakorlatilag bezárják őket, minden engedélyt megvonnak, és kezdhetik újra a teljes engedélyeztetést már az új szabályok szerint, amik még szigorúbbak lesznek.
A politikus kifejtette azt is, hogy az új hatóság a kormányhivatalokkal párhuzamosan működik majd, amelyek szintén szigorúbban fognak ellenőrizni.
Ide került a csatornából a rengeteg zöld folyadék.
A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület. A CATL a kutyár közelében vett mintát a csatornában felbugyogó zöld színű folyadékból.
Nem merünk közelebb menni, mert nem tudhatjuk, hogy mi ez a folyadék, és megpróbálunk úgy mintát venni, hogy ne kelljen megközelíteni a meder alját.
A civil szervezet a mérés eredményét is közölte. Ebből kiderül, hogy a folyadékban különböző vegyi anyagok mellett úgynevezett NMP oldószer is volt, ami magzatkárosító. A vizsgálat eredményéről a térség országgyűlési képviselői tájékoztatták Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési minisztert. Tárkányi Zsolt közösségi oldalán azt írta, az eset miatt a kormányhivatal visszavonta a gyár vízügyi hatósági engedélyét és 1 millió forintos bírságot szabott ki. Lőrinc Viktória emellett azonnali vizsgálatot rendelt el. Közösségi oldalán azt írta, hogy az eddigi mérések nem mutattak ki egészségkárosító szennyezést, utasítására azonban újra elvégzi az ellenőrzéseket a kormányhivatal. Korábban Debrecen fideszes polgármestere is a hatósági előírások betartására figyelmeztette a vállalatokat egy egyeztetésen.
Minden engedélyben foglalt feltételt, minden jogszabályt kötelező betartani. Semmi nem maradt kivizsgálatlanul. A hatóságok teljesen elkötelezettek abban, hogy a működésüket napról napra nyomon kövessék.
Pap László márciusban beszélt arról, hogy ha szabályszegés történik, azt kivizsgálják, és ha kell, akkor a legsúlyosabb szankciókat alkalmazzák.
Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel.
A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint a pedagógus hiány okozta gondok enyhítéséhez a tantervi szabályozást is át kell alakítani.
Tutyik Tamás a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a korábbinál ugyan többen jelentkeztek pedagógus képzésre. Az osztatlan tanárképzés azonban továbbra is a legnépszerűtlenebb szakok közé tartozik. Hozzátette, tavaly egyetlen egy fizika-kémia szakos hallgatót sem vettek fel, és idén is csupán 3-at, miközben a következő 2 évben 400 érintett szakos tanár megy nyugdíjba.
A kieső személyeket pótolni kell. A másik nagyon aggasztó az, hogy tavaly előtt 6000 körül volt, akik pályára léptek, és mire a gyakornoki vizsgát, ugye ez a pályának a második évében van legkésőbb, ebből 3000-en maradtak. Tehát nagyon magas a pályára lépőknek a lemorzsolódása is. Tehát ebbe is valami lépést kell tenni. Ez azt jelenti, hogy vagy a tanárképzés rossz, vagy a tanárképzésen változtatni kell, meg a pályakezdők mentorálásán is változtatni kell.
Az országos nyugdíjas parlament támogatja, hogy differenciált összeget kapjanak Széchenyi pihenőkártyán a nyugdíjasok, mondta a szervezet elnöke.
Karácsony Mihály a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a kormány a tervek szerint ősszel vezetné be a juttatást, amelynek összegét az érintettek negyedéves bontásban kapnák meg. Hozzátette, a javaslat szerint, akinek 250 ezer forintnál kevesebb a nyugdíja, az évi 200 ezer forintot a 250 és 500 ezer forint közötti ellátásban részesülők 100 ezer forintot kapnának a szép kártyájukra. Még az ennél magasabb nyugdíja rendelkezők nem lennének jogosultak a juttatásra.
Eddig ez nem volt differenciált, eddig ez mindenki kapott egységesen rezsiutalványt, egységesen még régebben Erzsébet utalványt, vagy egységesen ilyen plusz juttatást. Ez nem volt jó, mert ugyanannyit kapott a magas jövedelemmel rendelkező is, meg az alacsony is. Tehát az, hogy itt egyáltalán felnyílt ez a csap, kinyílt ez a csap, hogy lehet differenciálni, ezt későbbiekben azt gondoljuk, hogy még pozitívan fogjuk ezt üdvözölni.
Nyilvánosságra hozta kampánybevételeit a Tisza párt. Magyar Péter pártelnök kormányfő közösségi oldalán azt írta, a Tisza párt 2025-ben is kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját. Közölte, tavaly bevételük meghaladta 3,2 milliárd forintot, a pénz jelentős részét a kiadásokra fordították, így az összegből 180 millió forint maradt. Jakab Szintia összefoglalója.
Több mint 100 ezer adományozó, közel 70 ezer rendszeres támogató és több 100 ezer önkéntes. Ezekkel a számokkal büszkélkedett hétfőn Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a Tisza párt 2025-ben is kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját, és készült a 2026-os országgyűlési választásokra. Magyar Péter pártelnök azt írta, tavaly több mint 3 milliárd 112 millió forint támogatás érkezett a Tiszához. A webshop bevételeivel együtt pedig a teljes összeg meghaladta a 3 milliárd 210 millió forintot. A pénz jelentős része sok kisebb adományból állt össze. 178 ember fél millió forintnál többet adott a pártnak, de a bevételek túlnyomó része az ennél kisebb támogatásokból érkezett. Közben nem csak a bevételek, hanem a kiadások is megugrottak.
2025 a közös álmunkról, egy új Magyarország felépítéséről fog szólni. Hogy ezt az új, biztonságos, kiszámítható, őszinte, igazságos és élhető hazát elérjük, lépésről lépésre építjük veletek a jövőt.
A pénzt országjárása, szervezetépítése, a Tisza-szigetek működtetésére és a választási felkészülésre költötték. A párt több mint 3 milliárd forintot költött el egy év alatt, így végül mintegy 180 millió forintos többlettel zárta az évet.
A Tisza eddigi története során nem kapott és nem vett igénybe állami támogatást a működéséhez.
Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében köszönetet mondott mindenkinek, aki akár anyagilag, akár önkéntes munkával hozzájárult a rendszerváltás sikeréhez. A miniszterelnök közölte, a Tisza párt teljes pénzügyi beszámolója nyilvánosan elérhető a párt honlapján.
A legtöbben a kulturális és városi kikapcsolódási lehetőségeket keresték a tavaszi időszakban, így Észak-Magyarország és Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél. A nyári előfoglalások azonban már azt mutatják, hogy a fürdővárosok, illetve a Balaton környéki települések iránt a legnagyobb az érdeklődés. A nyári szabadságok alatt a tartózkodási idő is meghosszabbodik, derül ki az egyik szállásfoglaló weboldal legfrissebb adataiból. Falucskai Ivett összeállítása.
Bonz, mind a kettőnket Eger voltunk, mert mind a ketten itt külön-külön, de együtt még nem. Mégis ékszeres doboznak szálltjuk, aztán azért szeretjük a wellness-t, meg szeretünk kulturálódni is, tehát a város nézni. Úgyhogy ez volt a két fő vonzerő.
Ezért látogat Egerbe a legtöbb turista. Az épített örökség mellett a bor és a fürdő vonza a városba a vendégeket. Az egyik szállásfoglaló weboldal adatai szerint a tavaszi időszakban régiós összesítésben Észak-Magyarország vezette a foglalási toplistát. A nyári időszak előfoglalásai azonban a balatoni régió népszerűségét mutatják. A turisták a fürdővárosokat, a vízparti településeket részesítik előnyben. Tótné Post Nikolett a szünidőre tervezi az üdülést családjával. Számukra ezért a legfontosabb a gyerekbarát fürdőzési lehetőség.
Vagy Hajdúszoboszlóra, vagy pedig Tapolcára. Például mi nagyon szeretjük a tapolcai szállodánál, hogy nagyon jó a wellness részlege, kinti medence is van, benti medence is van, és melegvízű. Szóval, hogyha rossz idő van, is tudnak a gyerekek fürdeni.
Az előfoglalások alapján Siófok, Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, számolt be a részletekről a szállás.hu szóvivője. Kelemen Lili hozzátette, A legtöbben apartmanban terveznek megszállni, de népszerűek a vendégházak és a hotelek is. A tavaszi időszakhoz képest nyáron a turisták több időt töltenek pihenéssel.
Egyértelműen látszik, hogy a nyári szabadságok alatt a tartózkodási idő is meghosszabbodik, különösen az előfoglalást megszevő vendégek körében. A foglalásainknak jelenleg a 22%-a már 5-6 vagy ennél is több éjszakára, tehát klasszikus nyaralásra szól. A legnépszerűbbnek azonban még mindig a 3 éjszakás tartózkodási idő számít, a foglalásainknak a 25%-ával. Ezen kívül a foglalásoknak a 22%-a 2 éjszakára, 19%-a pedig 4 éjszakára szól.
A vendégek csaknem fele 70 és 170 ezer forint között költ szállásra a nyári pihenés alatt. A május 31-éig online kifizetett költségek több mint 26%-át szépkártyával rendezték.
A hűvös tavaszi időjárás és a május elejé fagyok miatt később kezdődik a hazai dinnye szezon. A Magyar Dinnyetermelők Egyesületének társelnöke hangsúlyozta, a magyar dinnye várhatóan július 10-e körül jelenik meg a piacokon.
Götző Mátyás hozzátette, bár a görög dinnye ára emelkedhet az előző évekhez képest, még így is az olcsóbb gyümölcsök közé fog tartozni.
Magyarországon a fogyasztás nagy részét még mindig a nagytestű görögdinnyét teszik ki. Igaz, hogy zömében ezt már szeletelve vásárolják, viszont az áruházláncokban mindenféleképp a 9 kiló alatti görögdinnyéket részesítik előnyben, és ugye azt is tudni kell, hogy ezekben az áruházláncokban egyre nagyobb teret hódít magának a magszegény görögdinnye is, és ebből látom azt, hogy egy területi növekedés megy végbe.
3 perc múlva 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy az alaptörvény módosításával fogják elmozdítani pozíciójából a köztársasági elnököt. Ezt mondta a miniszterelnök, miután a Sándor palotában járt. Szó volt arról, hogy ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. És beszámolunk arról is, orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódó drón, jelentette be a román államfő.
Déli krónika.
A hétvégén sem csökkent a harcok intenzitása az ukrajnai háborúban, tovább nőtt a civil áldozatok száma. Részletek Iváncsik Attilától.
A dél-ukrajnai Herszon megyében egy helyi civil halt meg orosz dróntámadás következtében hétfőre virradóra. Az 1 milliós megyeközpont Harkiv és a Fekete-tengeri kikötőváros Odessa is célpont volt. A nagyvárosokban, gyárépületekben és lakóházakban keletkeztek jelentős károk. Az ukrán légierő arról számolt be, hogy válaszcsapásként eltaláltak egy olyan kulcsfontosságú oroszországi olajszállító csomópontot, amely Szibériát köti össze Európával. A jelentés szerint a nagy hatótávolságú ukrán drón 1200 km mélyen hatolt be Oroszország területére és a Kirovi régióban okozott károkat. A kijevi vezérkar is a drón hadviselés kulcs szerepét hangsúlyozta. Közleményükben azt írták: az orosz megszállás alatt lévő kelet-ukrajnai Luhanszk megye minden kulcsfontosságú útszakaszát támadják a levegőből, így kevesebb katonára van szükség a hadműveletekhez.
Román szakértők szerint egy orosz gyártmányú drón csapódott péntek hajnalban a kelet-romániai Galacon egy panelházba, ahol 2 ember megsérült. Nikus Ordán, román elnök közölte, hogy a drónon található cirill felirat alapján Gerán 2 típusú eszközről van szó. Az államfő azután ismertette a vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
Oroszország péntek hajnalban Ukrajna Dunamenti folyami kikötőit támadta, ekkor repült át Románia területére a drón. A román légvédelem regisztrálta a légtérsértést és riasztotta az F-16-os vadászgépeit, de ezek végül nem nyitottak tüzet a drónra, mert a légierő szerint nem veszélyeztethették a polgári lakosságot, és megsértették volna a szomszédos országok légterét is. Bekiabálásokkal fogadták a román elnököt a Galaci kórháznál, ahol a dróntámadás sérültjeit látogatta meg. A tiltakozók kifütyülték és számon kérték tőle, hogy a román légvédelem miért nem képes megvédeni a határmenti településeket. Mindannyian Európában ugyanabban a helyzetben vagyunk, mert az ukrán háború olyan technológiát hozott létre, amely azelőtt nem létezett. Nincsenek olyan gyárak, ahol kifejezetten drónok elleni eszközök gyártása történne, ezért mindenki igyekszik a lehető leggyorsabban alkalmazkodni ehhez a helyzethez, mondta román elnök. Nikus Ordán emlékeztetett. Bukarest a drónbecsapódás után arra kérte a NATO főtitkárát, hogy lehetőleg minél hamarabb juttassák el Romániának azokat a drónelhárító eszközöket, amelyek átadásáról már korábban megállapodtak. Közben román szakértők megállapították, hogy minden kétséget kizárva orosz gyártmányú drón csapódott a Galaci panelházba. Nikus Ordán közösségi oldalán azt írta, hogy a drónon található Cyril felirat alapján Gerány 2 típusú eszközről van szó, az elektronikai alkatrészek, a navigációs rendszerek, a vezérlő modulok, a hajtómű és a szerkezeti elemek pedig megegyeznek a korábban Románia légterébe berepült drónakéval. Romániát már 15 alkalommal érte orosz dróntámadás, de a Galacihoz hasonló súlyos incidens még nem történt. Az államfő azután ismertette a vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Mindannyian tudjuk, hogy ukrán drónok repültek be Finnországba, Lengyelországba és a balti államokba is. A kezdeti reakció pontosan ugyanaz volt, mint most Romániában. Segítség, jönnek az oroszok lőnek. Aztán rövid idővel később kiderült, hogy ezeknek semmi közük sincs Oroszországhoz, hanem ukrán eredetű drónokról volt szó, mondta az orosz elnök, aki azt javasolta, hogy adják át Oroszországnak a drón maradványait, hogy objektív szakértői vizsgálatot folytassanak le. A pénteki incidenst a NATO és az Európai Unió is elítélte, Románia pedig nem kívánatos személyé nyilvánította Oroszország konstancai főkonzulját, és bezáratta a konstancai orosz főkonzulátust.
Újabb orosz olajszállító hajót állított meg a francia haditengerészet az Atlanti-óceánon.
Emmanuel Macron államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, és Moszkva az olajeladásokból finanszírozza a több mint 4 éve tartó ukrajnai háborút. A mostani volt a 4. akció, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelemben.
Libanonban 26 év után ismét izraeli irányítás alá került egy középkori erőd. Az izraeli kormányfő rendkívüli eredményként értékelte az épület elfoglalását, ami lehetőséget biztosít a zsidó államnak a libanoni hadműveletek folytatásához. Közben az Egyesült Államok és Irán ismét egymás pozícióit támadta. A bombázások ellenére azonban folytatódnak a tárgyalások. Pék Bulcsú összeállítása.
A zsidó állam egy korábbi Libanon elleni offenzívája idején már elfoglalta a 900 éves várat, az ezredfordulón azonban kivonultak innen. A 700 méteres magasságban fekvő Jufort stratégiailag kiemelt fontosságú, mivel innen Libanon déli és Izrael északi területei is beláthatók. A művelet célja az volt, hogy megszüntessük a lakott területeink közvetlen fenyegetettségét, miközben további veszteségeket okozunk a Hezbollahnak, közölte az izraeli hadsereg szóvivője. Benjamin Netanyahu kormányfő fordulópontként értékelte a vár elfoglalását és kiemelte, hogy ez lehetővé teszi csapataik további előrenyomulását Libanonban. Az izraeli hadsereg kezdetben a Litáni, majd májusban a Zahráni folyóig terjesztette ki hadműveleteit. Ez azt jelenti, hogy a harci zóna jelenleg már az izraeli határtól 40 kilométerre fekvő területekre is kiterjed. Azt pontosan nem tudni, mi a zsidó állam végcélja. Az elmúlt hetek eseményei alapján azonban úgy tűnik, hogy a katonák Navatije városa felé próbálnak előre törni. A térségben mindennaposak a bombázások, a lakosságot pedig felszólították, hogy meneküljenek északabbra. Bár a Hezbollah folyamatosan területeket veszít, az iszlamista milícia vezetése taktikai sikerként értékeli a helyzetet. A Hezbollah úgynevezett aszimmetrikus háborút vív. Ennek az a lényege, hogy megengedjük, hogy az izraeliek mélyen behatoljanak a területeinkre. Ez előnyt ad nekünk, mert így az izraeliek nem tudják használni a légierejüket és a tüzérséget, mert azzal a saját katonáik életét veszélyeztetnék, magyarázta a terrorszervezet szóvivője. Az Egyesült Államok hadseregének középső parancsnoksága közleményt tett közzé, amelyben megerősítik, hogy a hétvégén több iráni radarállomásra és drónirányító központokra mértek csapást. Válaszként Irán egy kuvaiti amerikai légibázisra támadt drónokkal és rakétákkal. Az április elején létrejött tűzszünet továbbra is ingatag lábakon áll. A perzsa állam jelezte, hogy csak akkor születhet bármilyen megállapodás Washingtonnal, ha a harcok Libanonban is befejeződnek. Az amerikai elnök hétfőn a közösségi oldalán azt írta, Irán meg akar állapodni, a végeredmény pedig az Egyesült Államoknak fog kedvezni. Donald Trump nyugalomra intette kritikusait, úgy fogalmazott, sokkal nehezebb úgy tárgyalni, hogy közben a politikai térből folyamatosan negatív hangokat hallok.
éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban.
A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt.
Módszertani segédanyagokat, leírásokat, feladatokat és értékelési eszközöket tett közzé online felületén a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem.
Az EduMod az első magyar felsőoktatás pedagógiai tudástár, amelybe több mint 70 módszer töltöttek fel a BGE oktatásfejlesztési szakértői. Az anyagot mostantól bárki elérheti, valamint közzéteheti az általa kipróbált módszertani megoldásokat is. A platform szakmai közösségi felületként is működik.
A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás.
A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípő szúnyogok lárvái gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel.
A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a héten.
Az európai szintű akció során elsősorban a bukós és a helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik.
A következő hónaptól megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés, jelentette be Vitézy Dávid.
A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán elmondta, sűrítik a járatokat és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. Példaként említette, hogy a Kiskörúton át közlekednek ezentúl a Budaörs, Törökbálint, Budakeszi és Zsámbék térségét elérő éjszakai buszok, valamint közvetlen kapcsolat létesül a belvárosból Gödöllőre és Szentendrére is.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M1-es autópályán Budapest felé Győr térségében. A 111-es kilométernél csak a belső sáv járható. A 23-as főúton Bátony terenye térségében egy autó árokba hajtott, az 5-ös kilométernél lezárták a félútpályát.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban az Ady Endre út előtt baleset miatt lezárták az Üllői út felé balra kanyarodó sávot. Emiatt a 42-es villamos helyett a 142-e autóbusszal utazhatnak, az 52-es villamos pedig rövidített útvonalon közlekedik. Nem érinti a határút végállomást. A villamosra a Ferde utcánál az erdő mellett tudnak felszállni. Baleset nehezíti a közlekedést a Fehér úton is az Őrs vezértere előtt, ezért ott korlátozásra és fennakadásra készüljenek. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. Részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Jóval mozgalmasabban indul a nyár, mint ahogyan az mondjuk májusban történt, bár májusban is volt némi csapadék, de az eloszlása meg a területi átlagban vett csapadék, az jóval a sok évi átlag alatt alakult. Most így a nyár első hete az úgy tűnik, hogy bepótolja, vagy elkezdi bepótolni azt, ami elmaradt májusban, ma is és a következő napokban is. Ma még többfelé eső, zápor, zivatar várható. Zivatarra, illetve felhőszakadásra nagyobb esély mutatkozik ma a Dráva menti területeken, kisebb körzetekben. Nagyobb területen viszont a Tisza vonalában és attól keletre, illetve az északi-északkeleti országrészben, az utóbbi térségben akár a 20-30 mm-es csapadék is benne lehet a pakliban, míg a Dél-Alföldön, a Duna mentén, Észak-Magyarországon és az észak-nyugati tájakon csupán néhány millimétert hoz a mai front, amelynek kapcsán egyébként csak átmenetileg csökken már a hőmérséklet, hajnalban 10-17 fok között várható a minimum, napközben viszont kedden napközben viszont már a legtöbb helyen 25 fok körül vagy afelett lesz a csúcsérték, közel 30 fok is lehet majd a Kiskunságban, ott lesz a legmelegebb, délire fordul az áramlás, egy-egy kósza zápor még előfordulhat, akár éppen az említett Kiskunságban vagy az Alföld egyes részein is, Kelet-Magyarországon nyugaton szárazabb lesz a levegő, több órás napsütés lesz összességében. Aztán szerdán egy újabb, egy markánsabb front érkezik, több helyen megint kiadós csapadékkal, átmenetileg a Dunántúlon esik vissza jelentősebben a hőmérséklet, majd csütörtöktől ismét folytatódik a nyári hangulatú időjárás, döntően 25 fok körüli vagy a feletti maximumokkal. Délutáni záporok majd a hét második felében is lehetnek.
Ádám, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Seresbe, a Farkas Szilvia és Hajósi Bence.